Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szuverén máltai lovagrend vezetőjével, Franz John Dunlap nagymesterrel is találkozott Súlyog Tamás vatikáni látogatása során, miután 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. A köztársasági elnök köszönetet mondott a magyar-máltai szeretetszolgálat munkájáért, kiemelve a Kárpátalján, illetve a hazánkba érkező ukrajnai menekültek mellett végzett segítő szolgálatot. Miután a Szentatya magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamást, aki a békéről és a keresztény értékek védelméről váltott szót a pápával, Pietro Parolin bíboros államtitkárral is megbeszélést folytatott az aktuális nemzetközi helyzetről. A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napi rendelőtti felszólalásában. Egész Európában csak Magyarország volt képes a rezsistopra, tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárították, a stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosítják. Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kabinet nem enged semmilyen zsarolásnak, jelentette ki Orbán Viktor, aki kiemelte, Brüsszelnek kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi. Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni, és évtizedekre nyakig eladósodik. A kormány álláspontja szerint ebből Magyarországnak ki kell maradnia, jelentette ki. Előrevetítette, hogy Brüsszel és a nagyobb európai országok háborúra készülnek Oroszországgal, ennek következményei pedig beláthatatlanok lesznek. A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes, kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása. A tárcvezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadi kölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Magyarország és Szlovákia ultimátumait a Kremlnek kellene címezni, írta az ukrán külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Ez a két ország nem tarthatja túszként fogságban az egész uniót, felszólítjuk mindkét országot, hogy folytassanak építő jellegű együttműködést és viselkedjenek felelősségteljesen, közölte Andrij Szibiha. A kijevi diplomácia irányítója az EU külügyek tanácsában hangsúlyozta Ukrajna béketeremtése való készségét és szorgalmazta Európa nagyobb részvételét a béke folyamatban, ezzel egy időben kiemelte az Egyesült Államok vezető szerepét. Az ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Volodymyr Zelenszky a háború kezdetének 4. évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak. Ebben úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin orosz elnök tulajdonképpen már ki is robbantotta a 3. világháborút, mivel ha most nem állítják meg, ő sem fog megállni Ukrajnában. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tehát ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32 milliárd 300 millió forintos többlettel zárt, írt a részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, jelezte a tárca. Újabb 4 milliárd forint jut a távfűtött otthonok korszerűsítésére, tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium az MT-t. A keretösszeg megemelésével 9 milliárd 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás jut a távolról leolvasható fűtési költség megosztó felszerelésére, a pályázat első körében az 5 milliárd forintos eredeti forrásmennyiséget teljes egészében lekötötték 612 távfűvel ellátott társasház vagy lakásszövetkezet fejlesztésére. Adathalász e-mailben csalók élnek vissza a magyar állam kincstár nevével. Olyan hamis információkat terjesztenek, hogy a kincstárban vezetett értékpapírszámlák számlakivonatai elkészültek, és azok egy linken keresztül letölthetők. Ez valójában egy rossz indulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indítja el, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számladatait. Végül az időjárásról. Előbb újra beborul, majd ismét szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor-húzápor előfordulhat, nagy területen lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs, Somogyi Márton, a hírszerkesztő Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. A 20 órai híreket követően a Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben Grecsuk Krisztián Vera című regényének 15. részét hallgathatják meg. Majd a Lélek útjain című műsorunkban ma többek között a megtérésről hallanak. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Vajda János életét és költészetét ismerhetik meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek első részében Gur Péter Attilával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjólét Intézmény igazgatójával beszélgetünk aktualitásaikról, majd beszámolunk arról, hogy Miskolcon is bemutatták a Romzsa Tódor életéről és mártír haláláról szóló filmet. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget a kafarnaumi százados történetéről és Mátyás apostol meghívásáról. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk.
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak! Legutóbbi adásban a Biblia és erkölcs témakörében haladtunk tovább, és Szent Pál apostol leveleivel foglalkoztunk, illetve hát próbáltam a levelek alapján egy olyan átfogó képet adni az erkölcsi tanításáról, hiszen Pál apostol levelei már csak számuk alapján is meghatározó részét teszik ki az új szövetség íratoknak, illetve hát a tartalmilag is tanítása alapján is meghatározó. Ugye Szent Pál levelei a korai keresztény közösségeknek, például a rómaiaknak, a korintusiaknak írt teológiai útmutatások és gyakorlati intelmek, ugye legtöbb esetben konkrét közösségeknek a konkrét problémáival, mindennapi életével foglalkozik, és már csak ezért is nagyon fontos téma, vagy nagyon fontos ebben a témában az ő iránymutatása. Nagyjából ugye ott a Krisztus utáni 50-66 között keletkezett iratok, ugye a keresztre feszített és feltámadt Krisztus hirdetésére, valamint ugye a keresztény életvitelre összpontosítanak, ahogy mondtam, a kánonban az apostolok cselekedeteit követik közvetlenül. Szent Pál írásaiban hangsúlyozza azt a tényt, hogy az erkölcsös cselekedetek minden hívő esetében Isten kegyelmének a következményei, amelyek igazzá és álhatatossá tesznek. Mivel Isten megbocsátott az embernek, és igazzá tette, jó indulattal fogadja az erkölcsös tetteit, amelyek a benne működő üdvösségről tanúskodnak. Isten szeretetének tapasztalata úgy jelenik meg ezekben az írásokban, mint az erkölcsös cselekvésnek az alapja. A Biblia és erkölcs című római dokumentum így ír erről a kérdésről. Keresztény erkölcs nem külső normából származik, hanem Isten mindenki iránt megmutatkozó szeretetének tapasztalatából. Leveleiben Pál erre a tapasztalatra emlékeztet, hogy megértsük és elfogadjuk buzdításait. Tanácsait és biztatásait a Krisztusban és lélekben megélt tapasztalatra alapozza, anélkül, hogy kívülről bármit is az emberre erőltetne. A hívők engedik, hogy a lélek világosítsa meg és vezesse őket, és amennyiben a buzdítások és a tanácsok csak azt követelik tőlük, hogy ne felejtsék el a kapott szeretetet és megbocsátást, akkor már megtapasztalták Isten irgalmasságát Krisztusban, egyek Krisztusban is megkapták lelkét. Következőképpen fogalmazhatjuk meg a Pál bátorításait vezérlő elvet: minél inkább a lélek vezeti a híveket, annál kevésbé szükségesek a magatartásra vonatkozó előírások. Az apostol eljárásának módját megerősíti egy tény: leveleit nem erkölcsi buzdítással kezdi, és nem azonnal válaszol a címzett kérdéseire. A szövegben mindig hagy egy kis távolságot a felvetett problémák és a ráadott válaszok között. Nagy vonalakban megismétli evangéliumát, mint a római levél egy első fejezetében, egy 8-ban, és közben rámutat, hogy hogyan kell a címzetjeinek sajátos módon értelmezniük. Lassacskán aztán megfogalmazza a tanácsait a különböző problémákkal küszködő fiatal egyház számára. Tehát, ahogy mondtam, konkrét esetekre ad útmutatást, hogy a hitben megélt tapasztalat, az Isten irgalmasságának, szeretetének a megtapasztalása hogyan is kell, vagy hogyan jelenik meg az ember az egyén cselekedetében, vagy a közösségek életében. Hívő ember cselekedeteinek alapja Szent Pál tanításában, tehát a Krisztussal való kapcsolat. Pál szerint az erkölcsös cselekedeteket nem egy antropológiai koncepció, ez nem az emberről és méltóságról való bizonyos elgondolás határozza meg, hanem Krisztussal való kapcsolat. Ha Isten az embert egyedül hite által teszi igazzá, a törvény cselekedetei nélkül, ezt nem azért teszi, hogy továbbra is bűnben éljünk, ahogy írja a római levélben, mert mi, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan éljünk továbbra is benne. Mert pedig a bűnnek való halál a Krisztussal való halált jelenti. És itt fogalmazódik meg először a hívők erkölcsös magatartásának ez a krisztológiai alapja. És ezért olyan fontos, hogy a hívők által bejárt út valamiképpen hasonlítson Krisztuséhoz. Más szóval az erkölcsös viselkedés elvei inkább Krisztussal való kapcsolatból származnak, ebből a megtapasztalásból, ebből a személyességből, aki meghalt a bűnnek, és minket is arra ösztönöz, hogy ugyanezt tegyük. Az erkölcsös cselekvés tehát közvetlenül a Krisztussal való egységben és a lélek bennünk lakásán alapszik, a lélekből jön, és annak kifejeződése, tehát nem külső normák, törvények, szabályok irányítják, hanem intenzív kapcsolatból származik, amely a lélekben Krisztushoz és Istenhez kapcsolja a hívőket. Tehát röviden összefoglalva ezzel foglalkoztunk legutóbbi adásban, és egy rövid zenei szünet után ebben a témában haladunk ma is tovább.
Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjódj, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áld. Lelkem csak téged áll. Egy új nap kél, és már ébred minden. Itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előtte. Hadd zengjen,
és türelmet hosszú, szerelmed mély, és az égig ég, nem szűnök énekelni a te jóságodról. Tízezer okunk van, hogy zenjek még. Lekem áld az Urat, áld az Urat, egyedül Őt imád. Szentjük légy soha még, Őt dicsét, a lelkem csak Téged áld. Lekem áld az Urat, ez a test elgyengül, erőmmel hogy utam véget ér, de a lelkem mégis Téged áld vég nélkül.
Legutóbb Szent Pál apostol volt a témánk, és ugye ő a leveleiben arról ír, vagy azt hangsúlyozza, az a gondolat határozza meg, hogy az ember, a keresztény ember cselekvését, erkölcsiségét, ez a Krisztussal való személyes kapcsolat, tapasztalat határozza meg, és talán a legjobb példa erre az ő élete, hiszen ugye ő az, aki ugye a keresztény, a kezdődő keresztény közösségeket üldözés, aztán a Krisztussal való személyes találkozás és tapasztalat az, ami átfordítja, és tulajdonképpen átformálja az ő egész életét, és ugyanazzal a lendülettel, meg vehemensen, amivel egyébként az ószövetségi hitet védelmezte, és hát ugye a keresztényeket üldözte, ugyanazzal az erővel, meg lendülettel hirdeti azután Krisztust, és alapvetően utána ez határozza meg az ő egész életét és munkásságát. És hát akkor elmondtuk, vagy felsoroltuk, hogy mely írások tartoznak az ő művéhez, mely levelek, és hát ugye akkor is elmondtam, hogy bár ugye a zsidókhoz írt levelet a hagyomány kezdetben Pál apostolhoz kapcsolja, hogy az újabb kutatások vagy tudósok azért vitatják ennek a szerzőségét, mert hogy stílusában is annyira különbözik a szentpáli műtől, és a mai adás szempontjából ugyanakkor ez ennek olyan túl nagy jelentősége nincs is, hogy ki a szerzője, mert hogy szerzőségtől független ezt a levelet nézzük meg ma egy kicsit jobban. Az új szövetség és erkölcsi következményei hogyan jelennek meg ugye a zsidókhoz írt levél alapján. És hát a már sokat említett vagy idézett dokumentum, a Biblia és erkölcs Krisztusról, mint az új szövetség közvetítőjéről beszél, és így fogalmaz 62. pontban. A szövetség 33 új szövetségi előfordulásából, már mint a maga a szövetség kifejezés, 33 új szövetségi előfordulásából 17 zsidókhoz írt levélben található. Kifejezetten bemutatja a mózesi szövetséget, egészében idézi Jeremiás prófétát, az ő proféciáját, Jézust az új szövetség közvetítőjeként említi, és új, jobb és örök szövetségről beszél. Levelében a szerző arról a beavatkozásról ír, ahogy Isten az ő fia által, Jézus által megvalósítja ezt az új szövetséget. És hát ebben a levélben az említett igehelyek következők, ugye amikor mózesi szövetséget idézi, vagy kifejezetten bemutatja a mózesi szövetséget a 9. fejezetben, ezt írja, miután ugyanis Mózes a törvény előírása szerint minden rendelkezést felolvasott, az egész nép előtt vette a bakok és borjak vérét és vízzel, majd vörös gyapjúval és izsóppal meghintette magát, a könyvet és az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten veletek kötött. Azután meghintette vérrel a sátort és az összes istentiszteleti egyedényt is, sőt, a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát így jelenik meg ez a mózesi szövetség kötés az zsidókhoz írt levélben. Aztán Jeremiást is idézi, a 8. fejezetben ezt írja, íme jönnek napok, mondja az Úr, és új szövetségre lépek Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetségre, mint amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam és kivezettem őket Egyiptom földjéről. De mivel nem tartották meg a szövetséget, én sem törődöm velük, mondja az Úr. Ez lesz a szövetség, amelyet a manapok után Izrael házával kötök majd, mondja az Úr. Elméjükbe vésem és szívükbe írom törvényemet. Istenük leszek, és ők a népem lesznek. Akkor majd senkinek sem kell társát vagy a testvérét tanítania, ismerd meg az Urat, hiszen mindenki ismerni fog, legkisebbtől a legnagyobbig. Irgalmas leszek bűneik iránt, és vétkükre többé nem emlékezem. Ugye már itt is megjelenik az a gondolat, hogy nem külső normák vagy törvények alapján cselekszik az ember ebben a kapcsolatban, amit ez az új szövetség jelent, hanem ez alapján, hogy akkor majd szívükbe írom törvényemet. És a levél Jézust az új szövetség közvetítőjeként említi, igazából több helyen is, nem csak egy helyen. A 8. fejezetben azt írja, hogy ő annyival kiváló papi szolgálatot kapott, amennyivel magasabb rendű, tökéletesebb, ígéreten alapuló szövetségnek közvetítője. Aztán a 9. fejezetben ezt írja, ezért ő az új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetséget korábban elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget. Illetve a 12. fejezetben is ugye így ír, a levél, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben tartott számon tartok elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőihez, Jézushoz, ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábeli. És hát így folytatódik bibliai és erkölcs tanítása, hogy önmagával meghitt kapcsolatban vonjon minket, Isten kiválasztotta saját fiát tökéletes, végső és döntő közvetítőként. Már a prológusban megtalálható központi kijelentés, ami így hangzik, sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban, ezekben a végső napokban fiában szólt hozzánk. Szerző kezdettől fogva egyfajta üdvtörténeti összegzést ad, leírja az isteni cselekvést a szövetség megszilárdítására, és jelzi a húsvéti misztérium két vonását. Ezt írja, miután megtisztította bűneinktől, a fölséges jobbján ül. A fiú felülmúlt az akadályt, amely gátolta a szövetségi kapcsolatot, és végleg megszilárdította a szövetséget Isten is közöttünk. Krisztus Isten fia és az emberek testvére, önnön lényénél fogva a szövetség közvetítője. A főpap címet kapja, akinek alapvető feladata a közvetítés Isten és az ember között. Ehhez a titulushoz két jelző társul, méltó a hitre és irgalmas, amelyik a szövetség megszilárdításhoz és fenntartásához szükséges két lényeges vonást jelölnek. Méltó a hitre, arra a képességre vonatkozik, hogy kapcsolatba tudja vonni a népeket Istennel, az irgalmas pedig az ember iránti megértés és testvéri segítség képességét jelenti. Krisztus misztériuma magában foglalja az Istenhez tartozást és a testvéri együttérzést, az egyetlen szövetségi elköteleződés két vonását írja ez a dokumentum. Tehát a zsidókhoz írt levél központi üzenete, Jézus Krisztusban megvalósult új szövetség felsőbbrendűsége, vagy magasabb léte, amely alapjaiban határozza meg ezt az Istenhez tartozást és a hívők egymás iránti viselkedését, vagy testvéri együttérzését. Levél teológiai szerint a Krisztushoz való tartozás elválaszthatatlan a hittestvérekkel való szolidaritástól. És igazából ugye ez a gondolat, vagy ezzel a gondolattal persze nem csak itt találkozunk, hiszen János első levelében is azt olvassuk, ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Isten, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle, aki Istent szereti, szeresse testvérét is. És hát ugye a fő parancsban is ugye ez a gondolat jelenik meg, hogy szeresd uradat Istenedet, teljes szívedet, stb. Fele barátodat, mint saját magadat. És ugye Jézus értelmezésem, hogy az újdonság azt, hogy ezt a két parancsot egymás mellé állítja. Tehát aki az Istenhez tartozik, ennek a kapcsolatnak meg kell nyilvánulnia, vagy akkor lesz hiteles, hogyha ez megnyilvánul az emberi kapcsolatokban is. Az a bensőséges, személyes kapcsolat, mert ebben a mozzanatban is megmutatkozik, amivel ugye a zsidókhoz írt levél kezdődik, amit már idéztem, hogy sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a prófétákon keresztül, hogy ezekben a végső napokban a fia által szólt hozzánk. Ugye régen a próféták által, de most a végső időkben a legteljesebb kinyilatkoztatást adta a fia által. Benne az istenség teljessége, és mégis egészen közel jön az emberségében. És ez lehet az alapja ennek a meghívásnak, ami tulajdonképpen bensőséges kapcsolatra szól, hogy hallottuk a Biblia és erkölcs dokumentum megfogalmazásában is. Vagyis Krisztus misztériuma magában foglalja az Istenhez tartozást és a testvéri együttérzést, az egyetlen szövetségi elköteleződés két vonását. Vagyis ez az a szövetség, amire meghívásunk van, és hogyha az ember belép ebbe a szövetségbe, akkor ez a kettő elválaszthatatlanul összetartozik. Ugyanakkor érdemes ezt külön-külön is megvizsgálni, hogy mit is jelent Istenhez tartozni, és mit is jelent ez a testvéri közösség a gyakorlatban. Hiszen a hitünk, az Isten kapcsolatunk a soha nem lehet egy ilyen elméleti, vagy ilyen eszmefuttatás, hanem nagyon is a gyakorlatban, az életünkben, a kapcsolatainkban kell ennek megnyilvánulnia. Istenhez tartozásunkban zsidókhoz írt levél alapvető fontosságot tulajdonít ugye Jézus főpapi szerepének. Jézus Krisztus a főpap, aki megnyitotta az utat az atyához, ugye ő maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, élet, senki sem juthat el az atyához, csak általam. És az ő áldozat ennek az új szövetségnek az alapja, és ebben az áldozatban jön létre ez az új közösség az Istennel, és rajta keresztül az emberekkel is. És egy rövid szünet után innen folytatjuk.
Szólhatsz angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá, is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény, egyszer találkozunk, te meg én. Hol minden könnyebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szívzenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjünk át, hogy halleluja, hiszem nem álom és nem ábránt, ami vár ott rám. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény, egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg. Egyszer találkozunk, te meg én.
Ott hagytunk tehát abba, hogy az Istenhez tartozásunk a zsidóközét levélben, vagy ilyen szempontból alapvető fontosságot tulajdonít Jézusnak, ez a főpapi szerepének. Ez a Biblia és erkölcs dokumentum így ír a 63. pontban. A zsidóközét levél szerzője az egész levél központi mondatában határozott hangvétellel jelenti ki. Krisztus azonban, mint a jövendő javak főpapja jött el. A nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel készített, azaz nem ehhez a világhoz tartozó sátoron át, nem is bakok vagy borjak vére által, hanem saját vérének erejében ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és így örök váltságot szerezve. Krisztus belépett a valódi szentélybe, bevezettetett az Istennel való meghitt közösségbe, megnyitotta az utat Isten felé, megszilárdította az ember kapcsolatát Istennel, megvalósította a döntő szövetséget. Milyen eszközökkel? Saját vérének erejében, vagyis felajánlássá vált erőszakos halála által, saját az Istennel való tökéletes egység és az emberekkel való radikális együttérzés által átalakult életének felajánlása révén. Így Krisztus örök váltságot szerzett sokak számára, szabadulást a bűnöktől, ami az új szövetség megalapításának alapfeltétele. Aztán ebben az Istenhez tartozásban meghatározó mozzanat, ugye a hit és az engedelmesség. Az Istenhez tartozás alapja a hit, ugye erről is részletesen beszél a 11. fejezetben a zsidó levél, a hit, amely a pusztában vándorló zsidók negatív példájával szemben engedelmességgel és kitartással párosul. Ezt írja 11. fejezete a zsidókhoz írt levélnek. A hit a remél dolgok biztosíték, a nem látható dolgok bizonyíték. A őseink ebből merítettek bizonyosságot. A hitből ismerjük meg, hogy a világot az Isten szava alkotta, vagyis a látható a láthatatlanból lett. Ábel a hittől vezettetve mutatott be értékesebb áldozatot, mint Káin, és kapott bizonyosságot igaz voltáról, hát az Isten maga tett áldozati ajándékairól tanúságot. Hit által még holtában is beszél. A hitért ragadtatott el Hénok, hogy ne ízlelje meg a halált. Nem találták többé, mert az Úr elragadta. Még eltűnés előtt bizonyságot nyert, hogy kedves az Isten előtt. Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi. A hitben kapott Noé felvilágosítást a még nem látható eseményekről, és szent félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére. Hitében ítélkezett a világ fölött, és a hitből fakadó megigazulásból lett örökös. Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel telepedett le az ígéret földjére, idegen országban és sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd Isten tervez és épít. Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előre haladott kora ellenére anya lehessen, mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért egytől az egytől, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag, vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye. És hát sorolja tovább egyébként ez a 11. fejezet. Mindazokat, akik hittel és engedelmesen követték az Isten hívását vagy vezetését. Zsidókhoz itt levélben a hit és az engedelmesség nem két különálló fogalom, hanem ugyanannak a személyes Isten kapcsolatnak a két oldala. Levél tanítása szerint a hit belső meggyőződés, mely elkerülhetetlenül külső cselekvésekben, azaz engedelmességben nyilvánul meg. És hogyha visszatérünk megint ugye itt a Biblia és erkölcs dokumentumhoz, ezt írja a 65. pontban, mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy Isten közelségében legyünk, meghitt közelségre lépjünk vele. Mindenek előtt az Isten melletti személyes elköteleződés a kérés. Ezt a teológiai erények gyakorlása tanúsítja, melyek szoros és közvetlen kapcsolatban vannak az új szövetséggel. Az Isten melletti elköteleződés első feltétele a hitbeli hozzátartozás Istenhez Krisztus papi közvetítése által. A hit teljességére szóló meghívás alapja Krisztus áldozatának tökéletes hatékonysága, és az ő papsága, amelyek valóban közösségre vezetik az embert az Istennel. A hit teljességét a minden rossz lelkiismerettől megtisztított szív és tiszta vízzel lemosott test által nyerjük el, ez a keresztség szentségére vonatkozik, mint külső rítusra és mint belső hatékonyságra. A szerző ezekkel a szavakkal jelöli a régi és az új szövetség közötti gyökeres változást, az átmenetet egy bensőbbé váló szövetség felé. Krisztus vérével való meghintés az ember szívéig hatol, megszabadítja a rossz beállítottságaitól, átalakítja és megújítja. Második magatartás a hittel szoros kapcsolatban álló remény, a hit dinamikus vonását fejezi ki, mivel az üzenet, amelyet kaptunk, nem egy elvont igazság kinyilatkoztatása, hanem olyan személy, aki út és aki az üdvösség oka. Az a reményünk, hogy örökkévaló örökségben részesülünk, és belépünk egyszer s mindenkor a Isten nyugalmába. A szerző végül a szeretetre buzdít, a szövetség és a szeretet közötti kapcsolat nagyon szoros. Írja a dokumentum. Tehát, a szeretetnek mindig két dimenziója van, egység az Istennel és egység a testvérekkel, amelyek az új szövetség alapvető dimenziói. És ezek a versek az egymás iránti kölcsönös figyelmességre hívnak a hatékony szeretetben való előrehaladás érdekében, amely jó tetteket eredményez és különösen hangsúlyozzák a közösségi összejöveteleken való hűséges összejövetelekhez való hűséges követelményt. Az Istennel való egység, vagy nevezzük meghitt, vagy bensőséges személyes Isten kapcsolatnak, nagyon hangsúlyos gondolat, amelynek, hogy már el is hangzott alapja, ez egy Jézus Krisztus áldozata, papsága, az ő közvetítése, áldozata, amely megteremtette és megalapozta ezt az egészen közeli Isten kapcsolatot, és benne az Isten egészen közel hajolt. Az, hogy mit is jelent ez a meghitt személyes Isten kapcsolat, talán egy hát külön adás külön adást is megérne, de érdemes róla úgy, azért nagyvonalakban azért néhány gondolatot megfogalmazni. Pál Feri atyának van egy könyve Természetes spiritualitás címmel, és egy egész könyvet, vagy ezt az egész könyvet szenteli ennek a témán, hogy mit is jelent meghittségben lenni az Istennel, hogyan is tudjuk ezt elérni, vagy mik ennek a kapcsolatnak a legfontosabb ismérvei. Persze nagyon fontos alapvetően a folyamatban, növekedésben az az Istenkép, ami bennünk él, és olyan is látjuk, milyennek is képzeljük el az Istent, mik a mi személyes tapasztalataink, amit a családból, a szocializációnkból hozunk hittel Istennel kapcsolatban. Ahogy Feri atya is írja ebben a könyvben, sokan szenvednek attól, hogy Istent nagyon távolinak érzik maguktól, hiába hisznek benne. Messze van, nem elérhető, nem válaszol, mintha a kapcsolat egyoldalú lenne, és nem elég személyes. Mások nagyon is szoros kapcsolatot tartanak fenn Istennel, ami gyakran inkább valamiféle függőséghez hasonlít. Mindkét jelenségnek lehet oka egy torz istenkép, Isten téves fogalmak vagy gondolatok. Érdemes tehát ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni, mert nagyon jó, amikor tehát, hogy megértjük azt, amit Jézus mond, hogy aki engem lát, az látja az atyát, hogy benne testi formában megjelent az istenség teljessége. Vagyis, hogyha képet akarunk kapni arról, hogy milyen is az Isten, akkor jó, hogy egyre inkább mondjuk megismerjük Jézust az evangéliumokban. Ugyanakkor ez is fontos, hogy ebben a folyamatban, ami a meghitt Isten kapcsolat felé vezet, akár lélektani munkára is szükségünk lehet. Tehát, hogy látni a saját helyzetünket, a bennünk élő képeket, hogy élhet bennem minden jó szándékom ellenére egy olyan torz istenkép is, amivel soha nem tudok őszinte meg meghitt kapcsolatot kialakítani. És ez nem a hitem gyengesége, vagy nem az én bénaságom, csak egyszerűen különböző okokból, tapasztalásokból valamiért így alakult ki. Szóval érdemes ezt mindenképpen megnézni, vagy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, hogy milyen is az az Isten, aki bennem él, és hol van ez attól, amit Jézus közvetít. Nyilván túl nagy a téma, hogy ezt részletezzük itt és most, de a gondolatébresztőnek mindenképpen fontosnak tartom ezt is így idehozni, mondjuk ilyen zárójeles megjegyzésként. Tehát, hogy a hitünknek gyakorlati megjelenése kell, hogy legyen, vagy talán jobb az a megfogalmazás, hogy az élő hitnek és a meghitt Isten kapcsolatnak természetes következménye, ugye a testvéri közösség és együttérzés, és hát egy rövid szünet után ezzel a kérdéssel folytatjuk.
mosolyogva kelsz fel. Bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz. És mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár. Add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá.
Ott tartottunk, tehát a hitünknek van egy gyakorlati megjelenése, hogy az élő hitnek, vagy meghitt Isten kapcsolatnak ez egy természetes következménye az hogy az emberi kapcsolatainkban, testvéri közösségben, az együttérzésben, az odafigyelésben is megnyilvánul. És ezek a gondolatok, vagy inkább intelmek megjelennek a zsidó levél 13. fejezetének az elején is, amikor így ír a levél szerzője. Ápoljátok a testvéri szeretetet. Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz így módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül. Gondoljatok a foglyokra, mint egy osztozva sorsukban, és az üldözöttekre. Hiszen magatok is testben éltek. Házasságot mindenki tartsa tiszteletben, házas életetek legyen tiszta, mert a tisztátalanokat és a házasságtörőket elítéli Isten. Ne legyetek kabzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. És hát folytatódik még a fejezet. Tehát a zsidó levél szerzője különböző buzdításokban is jelzi, hogy mi a helyes viselkedés azoknak, akik Jézussal elkötelezték magukat Istennek, hogy el kell viselniük az üldözéseket, a szenvedéseket, áhíthatatosnak kell maradni a hitben és türelmesnek a reményben. És meghívottak arra, hogy keressék mindenkivel a megbékélést, és törekedjenek a megszentelődésre. Ezt írja a levél. Törekedjetek rá, hogy mindenkivel békességben éljetek, és a megszentelődésre eljussatok, mert enélkül senki nem látja meg az Urat. Vigyázzatok Isten kegyelmét, közületek senki lenne késse, nehogy valami mérges gyökér szárba szökkenjen, kárt okozzon és sokakat megfertőzzön. A helyes magatartásra szóló további buzdításokat a keresztény erkölcsi élet egy összefoglalása követi, közvetlen összefüggésben Krisztus áldozatával és közvetítő szerepével. Általa mutassuk be tehát Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát, ez ajkunk gyümölcse, amely az ő nevét magasztalja. A jó tettekről és a javak elosztásáról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozatok tetszenek Istennek. Keresztény istentisztelet alapvetően a keresztény életben valósul meg, ugye az istentiszteleten sokszor a szertartásokkal, a szentmisékkel azonosítjuk, és még kispapkorunkban Varga Laci atya, még akkor Laci atya, most már püspök atya, tartott nekünk lelki gyakorlatot, és ő beszélt arról, hogy tulajdonképpen ugye az, hogy a szentmise mennyit ér, vagy az, hogy részt veszünk a szentmise áldozatban, az két szentmise között dől el, hogy amit ott megtapasztalunk, amit ott átélünk, azt tudjuk-e utána ugye a mindennapokban folytatódni, vagy mindennapokban tud-e folytatódni az életünkben, meg a cselekedeteinkben, meg a kapcsolatunkban. Tehát amit ír, hogy a keresztény istentisztelet alapvetően az keresztény életében, a keresztény életünkben tud megvalósulni. Valóban keresztény, mert Krisztus által valósul meg, ugye általa, és abban áll, hogy az ember a saját létét Krisztus áldozatával egyesíti, hogy az Istenhez emelt lét legyen belőle. És ez két módon valósul meg, amelyek egyaránt szükségesek és megfelelnek Krisztus áldozata két jellemzőinek. Ugye Krisztus áldozatával megdicsőítette az Istent, és megváltotta testvéreit, írja a dokumentum. Ugyanígy a keresztényeknek is dicsőíteni kell Istent, és szolgálnia a testvéreiket. Krisztus az Isten akaratának való tökéletes engedelmességet mutatta fel, és nagy lelkű együttérzést tanúsított az emberek iránt. Általa és vele a keresztények egész élete abban áll, hogy átalakulva Isten iránt engedelmesen éljenek, és önmagukat nagy lelkűen átadják testvéreiknek. Persze ez sem egyszeri feladat, amit megcsinálunk, pipa, és akkor mehetünk tovább. Nyilván érezzük, vagy tapasztaljuk azt azért a mindennapokban, hogy a sokkal inkább egy út, egy folyamat, ami hol jobban megy, hol meg kevésbé, és vagy egyáltalán nem, hol ilyen egyszerű teljesíteni, hol meg ilyen nagyon küzdelmes. Tehát mondhatjuk, hogy egy ilyen mindennapos feladat és kihívás, növekedés. A Zsidókhoz írt levél utolsó fejezetében találjuk meg azokat a helyeket, utasítás, amik ezt a sokat emlegetett testvéri együttérzést a gyakorlatba ültetik. Például a 10. fejezetben 24-25-ös vers ezt írja: legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást. Összejövetelénkről ne maradjunk el, mert mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napot. Tehát ez egymásra való odafigyelés és a találkozás. Ugye az összejöveteleken való rendszeres részvétel, hogy hogyan is tudunk egymásra odafigyelni, ha mondjuk nem találkozunk, ha nem vagyunk ott az összejöveteleken, nevezzük ezt az összejövetelt most szentmisének. Tehát milyen fontos az is, hogy mondjuk... Mondjuk a vasárnapi szentmise az ne csak annyit jelentsen, hogy mondjuk kezdés előtt egy pár perccel megérkezek, vagy beesek, vagy esetleg dicsőség alatt érkezek, nyilván ez kinél hogy. Aztán amikor vége, ugye rögtön indulok is haza, hanem abban a közös imában legyen találkozás, beszélgetés, hogy adott esetben feltűnjön az, hogy na XY már mondjuk 2 hete nincs itt, vajon mi van vele, hogy felhívom-e, hogy megkérdezem, hogy kell-e valamiben segíteni, hogy... Tehát azt hiszem, hogy kisközösségben sokkal könnyebben megvalósítható, és hát hogyha szétnézünk, az egyházközségeink túlnyomó többsége azért inkább ilyen kis közösségnek számít napjaink, hogyha nagyon reálisak akarunk lenni. Persze nem mindig egyszerű ezt sem megvalósítani, ha csak mondjuk én saját helyzetemből indulok ki papként, akkor ilyen nagyon ügyesen kell a miserendet úgy alakítani, vagy kialakítani, akár előtte, akár utána legyen néhány perc azért megállni, beszélgetni, hogy legyen idő kérdezni, vagy válaszolni. Tehát ez sem mindig egyszerű. Aztán beszélhetünk sorsközösségről, vagy együttérzésről. A 10. fejezet 33. verse írja ezt. Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonatok elkobzását is örömmel elviseltétek abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek. Ne veszítsétek hát el a bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. Álhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéreteket elnyerjétek. Aztán nem említett 13. fejezet, 3. vers, ezt mondja, gondoljatok a foglyokra, mint egy osztozva sorsukban, és az üldözöttekre, hiszen magatok is testben éltek. És bár itt ugye foglyokról, meg szenvedőkről van szó, de a közösség vállalása, ugye az együttérzés, a szolidaritás, az empátia megint hogyan van jelen mondjuk akár az én személyes emberi kapcsolataimban, de hogy azon belül mondjuk a keresztény közösség, vagy egy egyházközség életé, vagy ha nagyon gyakorlatiasak akarunk lenni. Azt, hogy engedem, hogy a közösségem belül egy-egy helyzet megérintsen, hogy át tudjam érezni, hogy az a másik mit érez, mint megy keresztül. Tehát ma is ugyanilyen fontos ez a fajta együttérzés, hogy valakit veszteségért, vagy bármilyen nehézséggel küzd, legyen az függőség, depresszió, szóval, hogy észrevegyük adott esetben nehéz ember mögött mondjuk a gondot, hogy ne a felszín, meg ne a látszat alapján mondjunk ítéletet, mert azért ebbe sokszor bele tud szaladni az ember, hanem mondjuk tudjunk kérdezni, vagy mondjuk jól segíteni, nyilván, hogyha a másik engedi. Aztán vendégszeretet és idegenek befogadás, ugye erről is beszél a zsidó levél. Azt hiszem, hogy egy közösség megítélése megítélését alapvetően is meghatározza, hogy hogyan bánik az újakkal, hogyan fogadja őket. Ugye idéztük már ezt a részt, de nem baj, ha ismételjük, hogy ápoljátok a testvéri szeretetet, ne feledkezzetek meg az vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendéget. Tehát, hogy észreveszem-e azt, hogy új emberek jelennek meg mondjuk a templomban. És persze lehet, hogy csak éppen arra jártak, vagy oda jöttek misére, bár ilyenkor is egy kedves szó, vagy egy köszönés jól tud esni, de hogyha többször látok valakit, hogy lehet, hogy most költöztek ide, hogy meg tudom-e szólítani, a közösség tagjai nyitottak el, hogy az újonnan érkezőket befogadják. 13. fejezet 15. verse pedig azt írja, a jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves az Istennek. Tehát az egymásról odafigyelés része az anyagi áldozatkészség is, a jótékonyság is. Mondjuk így nem csak főszezonban, advent idején, vagy karácsony előtt, amikor valamilyen gyűjtéshez csatlakozunk, vagy éppen most Nagybőjben, hanem úgy általában, hogyha látom, hogy valaki segítségre szól, lehet az anyagi segítség, vagy éppen valamilyen fizikai segítség, hogy az időmet, a lehetőségemet, az erőmet tudom a másik ember szolgálatába állítani. És folytathatnánk. Tehát, hogyha röviden össze akarom foglalni a zsidókhoz írt levelet, vagy a mai témát, akkor talán úgy lehetne, hogy meghitt Isten kapcsolat és testvéri figyelem szeretet, ami abból fakad. Tehát a meghitt Isten kapcsolat, ez bizalom és közelség, aminek alapja ugye ez a Jézus, mi főpapunk, aki megnyitotta az utat az atyához, aki az alapja ennek a közeli Isten kapcsolatnak, aminek része a hit és része az ebből fakadó engedelmesség, bizalom is. És nem csupán érzelem, hanem hallgatás az Isten szavára. Tehát a hívő válasz a bizalomból fakadó engedelmesség. És nyilván mindennek a tükröződése. Az életemben a testvéri szeretet, hogy közösséget vállalok, hogy tudok bátorítani, az a figyelés a másikra, és áldozatkészség a másikért. És persze mindez egy folytonos növekedés. Isten ismeretben, önismeretben, és hát ezen az úton, ami néha emelkedő, néha völgy, de hogy mindig ott van ez az Istentől jövő kegyelem, meg ott van ebből az is kapcsolatból fakadó bizalom is, ami segít újra és újra megküzdeni ezeket a folyamatokat, és vezet ebben a növekedésben, hogyha figyelek rá, hogyha engedem neki. Hát ez lett volna a mai témánk, és legközelebb majd innen folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.
tett.